A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassuk meg Urunk igéjét, úgy, amint megírva található a 22. Zsoltárban. Ennek a Zsoltárnak a szavaival kiáltott fel az Úr Jézus annak idején a kereszten. A 22. Zsoltárt fogom felolvasni mindvégig, melyet leülve, nyitott szívvel hallgasson meg a gyülekezet. Dávid Zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz, rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink. Bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat vigyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből. Biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva. Anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bihajok. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló, ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél, mert kutyák vettek körül engem. Gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol! Erősségem, siess segítségemre! Ments meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Szabadíts meg az oroszlán szájából és a bivajok szarvai közül engem nyomorultat. Hirdetem nevedet testvéreimnek. Dicsérlek a gyülekezetben. Kik az Urat félitek, dicsérjétek őt. Jákob utódai, mind dicsőítsétek őt. Rettegjetek tőle, Izrael utódai, mind. Mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát. Nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Rólad szól dicséretem a nagy gyülekezetben. Teljesítem fogadalmaimat az istenfélők előtt. Esznek az alázatosak és jól laknak, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Szívetek legyen vidám mindenkor. A föld legvégéig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá. Ő előtte borul le a népek minden nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom. Ő uralkodik a népeken. Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok. Térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt. Beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz. Istenünk szent lelke áldja meg ezeket a különleges, gyönyörű és szívbe vágó szavakat. Jöjjetek, őt hívjuk segítségül, ezért az áldásért imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, köszönjük, hogy ezen a különlegesen fájdalmas napon is megszólíthatunk téged. Rettenetes ez a nap minden olyan ember számára, aki szereti az Úr Jézust, hiszen az ő halálára és szenvedésére gondolunk ezen a napon különösképpen is. Jó Atyán, könyörögve kérünk ad, hogy ez megtérésre vezető szomorúság hadd lehessen, hogy tőled való szomorúság hadd lehessen. Ne csak vágyakozzunk szomorúnak lenni ezen a napon, mert ennek van itt az ideje, hanem hadd legyen valóban a bűneinknek a súlya egy kicsit végre a mi vállunkon is. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan könnyen elfogadjuk, hogy nekünk csak a jó rész jár, és a rosszat valaki másnak kellett hordoznia. Ó Istenünk, könyörögve kérünk, add, hogy ne vegyük természetesnek ezt a legnagyobb ajándékot, mert ezt te nem muszájból adtad, és nem is természetesen, hanem a te döntésed, lemondásod, áldozat, hozatalod árán. Elküldted a te egyedet, ő pedig önként vállalta értünk a halált. Ó Úr Jézus, könyörögve kérünk a te sebeiddel, a te szenvedéseddel, világíts bele most a szívünkbe, oszlasd az ott lévő sötétséget, akár fájdalomnak, akár bűnnek vagy fáradtságnak a sötétségét, hadd lehessünk elszántabbak, mint bármikor eddig. Hiszen hozzá tartozhatunk, hiszen itt élet-halál kérdésről van szó. Légy áldott a terített asztalért is, igéddel és a jegyekkel, beléd vetett hitünket táplált kérünk. Ámen. Énekelt imádságunk az iménti dicséret befejező negyedik verse, 274. énekünk negyedik versét énekeljük. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. Az az igé, amellyel Urunk az imént hallottakon túl szívünket keresi, a mai napi új szövetségi szakaszban van megírva, Márk evangéliuma 15. fejezetében, a 33. verstől a 41. versig terjedő szakaszban. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, láma sabaktáni. Ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, amikor ezt hallották, így szóltak. Íme Illést hívja. Valaki elfutott, és ecettel megtöltve egy szivacsot, nátszálra tűzte azt. Inni adott neki, és így szólt. Lássuk, csak eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor pedig a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta. Bizony ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték. Köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salómé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt. És sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, nagypéntek és húsvét a kereszténységünk legfontosabb és leglényegesebb üzeneteit hordozzák. Míg megtestesülésről, vagy a Szentlélek kitöltéséről alig esik szó az egyházi évnek azokon az istentiszteletein, amelyek nem az ezzel kapcsolatos ünnepek alkalmai, addig a kereszthalál és a feltámadás olyan igazságok, amelyekkel a hívő ember szinte minden nap újra és újra találkozik. Nagyon sok évközi igehirdetésnek is témái ezek, ahogyan a személyes bizonyságtételnek is elmaradhatatlan részét képezik. szintúgy imádságainknak. Hiszen méltó és illő, hogy rendszeresen újra és újra hálát adjunk az Úrnak bűneink bocsánatáért, illetve az örök életért. Viszont ebből a gyakori emlegetettségből sajnos az fakad, hogy sok gyülekezeti tag nem figyel eléggé ezekre a hittitkokra. Ezeknek az üzenetét, mint unalomig ismert, unalomig hirdetett, megszokott igazságot engedik el a fülük mellett. Pedig ezt az üzenetet, a nagypénteknek a feketességét nem szabad sem elhallgatni, sem figyelem nélkül hagyni. Mert ettől függ a hitünk, az egész örök életünk és az itteni is már. Akinek nincs fekete nagypéntekje, igazi átérzésével annak, hogy mibe került az Isten fiának a mi megszabadításunk, annak nem lehet igazi feltámadás vasárnapja sem. Kár lenne hát megspórolni a mostani igékre való odafigyelés, azok mélységébe való leereszkedésünket, hogy az Úr Jézus lelke által most is tanítson és erősítsen. A bibliai leírás szerint akkor, amikor az Úr Jézus a kereszten volt, déli 12 órától délután 3 óráig sötétség támadt. Ekkorra az Úr már 3 órája volt a kereszten, és további 3 óra elteltével halt meg, ami egyúttal ennek a 3 órás hirtelen jött déli sötétségnek a végét is jelentette. Nagyon nagy a jelentősége ennek a sötétségnek, mert először is az látszik belőle, hogy mennyire nem színjáték volt az Isten fiának szenvedése. Valamiféle színház, hogy na előadom, hogy mibe kerül nekem a ti megváltásotok. Nem, tényleg abba került, meg még annál is többe. Nem lehet a bűneink súlyát kicsinyíteni. Erre a sötétségre sokféle magyarázat született az elmúlt 2000 évben, sokféle üzenetét megfogalmazták, egy néhányat szeretnék megemlíteni. Csak azért, hogy tovább gondolhassuk. Ez a sötétség a mi lelkünknek a sötétsége. Az emberi bűnnek a mélysége, amelyet az Isten fia kénytelen volt magára vállalni értünk, ha meg akart ebből szabadítani. Ugyanakkor ez a sötétség az élő Isten szomorúságának a sötétsége is. Nem kíséri déli verőfénnyel egyszülöttjének szenvedését. Mintha fájtlat borítana ezzel a sötéttel az iszonyatra, amelynek meg kell ugyan történnie, de akkor legalább ne olyan nyersen és nyilvánvalóan történjen. Aztán ez a sötétség egy kiózanító sötétség is. Miközben a Krisztus ellenségei még ekkor is jeleket követeltek, még egy ilyen elementáris erejű, megmagyarázhatatlan, és a Krisztus keresztjével ilyen világosan összefüggő esemény sem volt rájuk semmiféle hatással. Mégis mi kellett volna még? Talán a testvérek is emlékeznek az 1999-es napfogyatkozásra, amely hazánknak bizonyos részein teljes volt. Tehát éjszakai sötétséget okozott szűk 2 órára. Előre tudtuk. Mégis nem csak az állatok, de mi emberek is egészen elképedtünk. Mondhatom, hogy megilletődtünk, mikor napközben éjszaka lett. Pedig mi nem is a kereszt alatt álltunk. Ráadásul nekünk hónapokon át magyarázták a tudósok tévében, rádióban, újságban, mindenhol ez ment, hogy hogy szabad majd nézni, hogy mi következik, hogy nincs semmi félnivalónk, ez a dolog teljesen természetes, és ahogy jött, úgy el is fog menni. De még így is teljesen a hatása alá kerültünk. A Krisztus ellenségeinek, akik a kereszt körül voltak, akiket nem figyelmeztettek a tudósok arra, hogy nappal sötétség lesz, és ez nem is lehetett egyébként napfogyatkozás, az időpontból ezt ki lehet számítani. Na szóval a Krisztus ellenségeinek mégsem volt még ez a jel sem elegendő ahhoz, hogy legalább egyetlen pillanatra ebben a 3 órás sötétségben a saját életükről elgondolkodjanak. Ment mindenki a maga útján tovább. Vajon hány ilyen sötétséget, ilyen kiózanító sötétséget engedett már rád is az Isten, mire eljuttatott odáig, hogy most itt vagy a nagypénteken, és kezded már igazán érezni, hogy mit kellett az Isten fiának miattad, helyetted és érted elhordoznia. Talán már kezdjük érezni, hogy milyen hatalmas sötétség bennünk mindaddig, amíg az Isten világossága át nem jár. Van még egy különleges vonása ennek a sötétségnek. Az, hogy nem tart örökké. 3 óra múltán vége van, méghozzá a tökéletes, felszabadult fény az, ami véget vet neki. És ez is üzenetet hordoz, mutatja az Isten szándékát az emberekkel. Az általunk okozott és általunk fenntartott sötétségnek, bűnösségnek, kilátástalanságnak az Isten vet véget, méghozzá olyan módon, aminek a sötétség egyszerűen nem tud ellenállni. Ahol a fény megjelenik, ott a sötétnek vége van. Véget vet a sötétnek az Isten. A sötétség mindvégig az ő kezében van. Ő azt tehet a mi sötétségünkkel is, amit csak akar. És az Isten el akarja törölni a mi lelki sötétségünket. Ezért adta a fiát a keresztre, ezért lett a sötétségnek éppen akkor vége, amikor az Úr Jézus meghalt. Az Úr Jézus halála előtti felkiáltása, egy nagyon ismert mondat. Úgy gondolom, a jelenlévők közül nagyon sokan azt is tudták, hogy ez a 22. Zsoltárból való idézet. Én Istenem, miért hagytál el engem? Milyen csodálatos, hogy az Istennek a fia még a legszorultabb helyzetben is az Ószövetséget, az akkori Bibliát idézi. Van-e bármelyikünknek akkora Biblia ismerete, hogy ha bajba kerülünk, a Szentlélek elő tudja hozni a szívünkből, az emlékezetünkből az odavágó bibliai szakaszt? Van-e akkora lélek jelenlétünk, hogy elégedetlenkedés helyett az ige azonnali vigasztalásában részesülhessünk? Krisztus nem csak az ördög kísértéseire felelt, mindháromszor igével, a 40 napos pusztai böjtjének a kezdetén, de még a kereszten, még a halál tusájakor is a Biblia volt a szívén, az eszében. Csodálatos példa ez a számunkra, és arra sarkal bennünket, hogy az igével még sokkal többet, még sokkal mélyebben foglalkozzunk. Emberi testben lévén a megtartás egyetlen lehetősége az Úr Jézus számára is az igével való élés volt, amit ő bőségesen gyakorolt is. Ez bizonyítja ez az idézet a kereszten. Ha ige jut az eszembe olyan alkalommal, amikor valami csapás ér, abból 2 dolog már is egyértelmű, mert a Szentlélek megérteti velem. Az egyik, bármilyen ige jusson is eszembe, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki arra a sorsra jutott, amire én. A másik, ami eszembe juthat, ha igét tud az Isten lelke elém hozni, mert ismerem, mert értem, mert számon tartom, az az, hogy bármilyen bajban is vagyok, az Istennek van rá megoldása. Ahogyan hallhattuk a 22. Zsoltárt, ez nem egy lemondó, nem egy szomorú Zsoltár összességében. Nagy mélységeket mutat be, de a végkicsengés mégiscsak pozitív. Hálaadás, ünnepi lakoma. Ilyen volt a Krisztus földi élete, de ilyen a hívek élete is. Mélységeken át visz az út a magasságba. Viszont ha a mélységeket elutasítjuk, köszönjük, mi csak magasságot szeretnénk, akkor sajnos a magasságot is elutasítjuk, hiszen a mélységeken át kellene a magasságig eljutni. A hit nem más, mint bizalom az életünket vezető Istenben. Vezessen bármerre! Mindig akkor vagyok a helyemen, ha ott vagyok, ahol ő látni akar. Krisztusnak ekkora kereszten volt a helye, és ő ezt fel is vállalta. Érdekes kérdés, hogyha ez a 22. Zsoltár egy pozitív, kicsengésű Zsoltár, akkor vajon miért pont az elejét, a panaszt, a kétségbeesett kérdést idézte fel az Úr Jézus? Mi lehet ennek az üzenete? Valóban elhagyta őt az Atya? Nos, ez inkább annak a megfogalmazása, hogy a bűneink milyen iszonyatos hatással bírnak. Hogy még az Isten egyszülött, szeretett, dédelgetett fia is olyan állapotba került a bűneink súlya alatt, mintha teljesen magára maradt volna. Pál a 2 Korintus 5.21-ben így fogalmazza ezt. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ebben az értelemben hagyta el az atya a fiút a kereszt halálkor. Hogy a fiú azzal, hogy magára vállalta a mi bűneinket, tulajdonképp bűnné lett Isten előtt, a bűn pedig annyira idegen Isten természetétől, hogy ő teljesen elkülönül tőle, nem vállalhat vele közösséget. Érdemes ezen a ponton belegondolni az atya és a fiú közötti szeretet kapcsolat minőségébe. Hiszen ennek ellenére, és hogy ezt az Úr Jézus pontosan tudta, hogy amit tesz, az egy ilyen magára maradással jár, mégis így szólítja meg atyát. Én Istenem, én Istenem. Nem az ökrét rázza az ég felé. Nem elégedetlenkedik. Nem lázad a kérdésében, hogy hol van az Isten, nem számon kérés cseng, hogy na most mutasd meg, hanem ez egy szívből jövő könyörgés segítségért. És ezt a segítséget meg is kapta, ez egy meghallgatott imádság lett, hiszen mindvégig ki tudott tartani, hiszen elvégezte a mi megváltásunkat. Krisztus a legnagyobb mélységet élte át a kereszten. Olyan mélységet, amelyet mi legmerészebb rettegéseinkben sem tudunk még csak elképzelni sem. És mindezt egy olyan emberi testben élte át, mint a miénk. Tehát ne kisebbítsük a szenvedését azzal, hogy Isten fiaként úgy is tudta, hogy majd feltámad, hogy hamar túl lesz ezen az egészen. Tudta ezt. Önként tette le az életét. De mégis rettegett és szenvedett a bűneink büntetése alatt. Ő, aki az atyával egy, akivel mindörökké szeretett kapcsolatban, tökéletes harmóniában él, a valaha élt leggonoszabb személyként, minden bűnünket magára véve lépett az atya szeme elé. Magára vállalta mindazt a gonoszságot, ami a mi gonoszságunk, amihez neki igazán semmi köze. De a mi helyünkre állt, helyettünk állt a büntetés alá. Ez a szenvedés, a bűneinknek a súlya ölte meg őt, nem is a kereszt. Erre több bizonyíték is van. Egyrészt az, hogy a kereszt halállal összeegyeztethetetlen módon és hirtelenséggel lehelte ki a lelkét. A kereszt ugyanis fullasztással gyilkol. És aki fuldoklik, az nem tud hangosan kiáltani, mert az sok levegő kell. Mivel a szenvedése és a halála valóságos volt, a bűneink eltörlése is ugyanilyen valóságos. Erre persze a tökéletes bizonyítékot majd a húsvét vasárnap hajnali feltámadás jelenti. De már a szenvedésnek a valódisága is meg nem érdemelt volta is ebbe az irányba mutat. Nem volt hiába ez a szenvedés, a Krisztus halála. Azért sem, mert a templom kárpitjának felülről az aljáig való ketté hasadása rendkívül fontos dolgot jelentett. Azt, hogy az Isten megnyitotta, mert ő nyitotta meg, az utat a hívőknek, Krisztus követőinek a mennyei hazába, ahová soha nem lett volna bejárásunk, oda maga az Isten hív be, miután a fiában utat készített oda nekünk. Nagypénteken minden a mi üdvösségünkről szól. Minden azért történik. De nem mi vagyunk a cselekvők, hanem egyedül az Isten. Szokás azt mondani, hogy a reformátusok legnagyobb ünnepe a nagypéntek. Krisztus halála semmiképpen sem lehet ünnep. Viszont ebben a fenti értelemben mégiscsak elfogadható ez a legnagyobb ünnep megállapítás. Hiszen itt látszik igazán, hogy az Isten tényleg a legvégső határig megy el, Kizárólag a mi érdekünkben. Értünk? Ő minden nap tudna egy új világot teremteni, ha akarná. A régi nyom nélkül eltűnne. De nem ezt teszi. Hanem ezt az általunk megrontott, tönkretett világot akarja megmenteni. Minket, akik a szövetséget lábbal tiporjuk. Akik szeretetére fanyalgással válaszolunk. Akik talán most is valami mással vagyunk legbelül elfoglalva. Nem a Krisztus szenvedését siratjuk. Mindent az Isten tett meg nagypénteken. És mindent értünk, a mi érdekünkben tett meg. Ezért lehet mégiscsak ünnepnek nevezni ezt a mai napot, és hálát adni. Végül meg kell állapítani, hogy a világ nem sokat változott, mert a kereszt halálkor az ugyanazokat a jelenségeket megélő emberek mégsem ugyanazokra a végkövetkeztetésekre jutottak. Manapság is ezt tapasztaljuk. Torkunk szakadtáig magyarázunk valamit, ami nekünk teljesen egyértelmű. És a másik embernek mégis egészen más gondolatok jutnak az eszébe. A sötétség déltől 3 óráig egészen biztos, hogy nem csak a Golgotán jelent meg, hanem legalább a Szentvárosban is. Arról meg mindenki tudott, hogy kit feszítettek keresztre, hiszen egy egész tömeg követelte az ítéletet az Úrra. Mégsem esett meg a szívük a kereszten függő Krisztus szenvedését látva. Még ez a sötétség is megoldásra talált náluk, anélkül, hogy egy kicsit is elgondolkodtak volna. Ezzel szemben a római százados, a kivégző csapatnak a vezetője, aki pedig bizonyára sok kereszthalált láthatott már eddig, pusztán amiatt, ahogyan az Úr Jézus meghalt, hitvallásra indult. Ez az ember valóban Isten fia volt. Jól lehet, sok mindent érthetett ezen, hiszen ő nem volt zsidó, és valószínűleg nem nagyon ismerte az Ószövetséget sem. Az viszont biztos, hogy mégiscsak azt mondta ki, ami akkor ott a kereszt alatt egyedül az ő hitvallása volt, a feltámadás hajnalától pedig az apostoloké, majd az egész keresztjén egyházé mindmáig. Én hiszem, hogy nem tévedésből mondta ez a római százados, hanem a Szentlélek végezte el benne ezt a mondatot, hogy az Úr Jézus az Isten fia volt. És noha emberileg nem látható be, hogy hogyan, mégis valami különleges módon felfogta, hogy kicsoda az Isten fia, és hogy ez az ember itt a kereszten valóban az Isten fia. Pusztán abból a tényből, látványból jutott el ide, ahogyan az Úr Jézus meghalt. Kedves testvér, ebben a szűk fél órában most mi is az Úr Jézus halálának körülményeire figyeltünk. Te vajon megerősödtél a hitedben, hogy az Úr Jézus valóban az, akinek mondja magát? Hogy ő valóban az Isten fia? És ha erősödtél, vagy már erős vagy ebben a hitben, akkor megadod-e az Istennek járó őszinte tiszteletet, őszinteséget, alázatot, hálát, engedelmességet a Krisztusnak? Legyen ez a mai nap ebben segítség. Érezd meg, mit kellett a megváltónak miattad elhordoznia, és örvendezz, mert kiállta a szenvedés próbáját, és halála, szenvedése nem volt hiába. Ámen.